Ha így megyek el a következő randira, hogy na nézzük, ez a randi hogyan lesz pocsék, akkor tényleg pocsék lesz. Ha azt keresem a másikban, hogy mi választ el tőle, akkor meg fogom találni. A mesterem, néhai Rátai Csaba, Isten nyugosztalja, gyakran fölhívta a figyelmemet arra, hogy Dániel, azt találod meg, amit keresel. Azt látod meg, amit feltételezel.
Sziasztok, ez itt a Válaszkeresők legújabb része. Ne felejtsétek el, hogy kérdéseiteket a YouTube-on, kommentben tudjátok feltenni, illetve vár természetesen hozzászólásaitokat is, hogyha szeretnétek kommentelni. Továbbra is Kozma Viszketi Dániel klinikai szakpszichológussal, párterapeutával beszélgetünk azokról a kérdésekről, amelyeket ti tesztek fel. A mai első, milyen lépéseket tudunk tenni, hogy a szüleinkről leváljunk, ha ők ezt nem akarják engedni. Szia, Dániel!
Szervusz, Zoli! Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hú, nagyon izgalmas a kérdés. A egyes nemzedékek egymásról való leválása, azt tapasztalom, hogy az egyik legkomolyabb életfeladat, hozzátenném, minden nemzedék számára. Tehát a éppen leválni készülő fiatal nemzedéknek is ez egy nagyon komoly megpróbáltatás, és ugyanígy nagyon komoly megpróbáltatás az idősödő nemzedéknek. Amit tapasztalok, hogy általában mindig a másiktól várjuk, hogy lépjen. A szüleinktől várjuk, hogy engedjetek már el, nem igaz, hogy megköttök, miért korlátoztok, miért nem adtok elég lehetőséget. Az idős nemzedék meg az ifjakat károsztatja, hogy miért nem költöztök már el, miért nem álltok a sarkatokra, itt élősködtök a nyakunkon. Ugyanakkor az is nagyon gyakori, hogy ez megy a felszínen, ám de a hétköznapokban kimondott vagy ki nem mondott üzenetekkel egy picit kötjük is a másikat. Leszármazó nemzedékként, ifjúként például azért szívesen elfogadjuk a szüleink segítségét, anyagi meg praktikus segítségét. Azért csak megkérjük tőlük, hogy dobjátok már össze az esküvőre valót, vagy hát nincsen autónk, most el kéne menni valahova, akkor vigyetek el, vagy apu, gyere át, föl kéne fúrni a falra néhány képet. Szóval, hogy úgy szívesen kérjük a segítségüket, megfeledkezvén arról, hogy az életünkbe való beleszólás a segítséggel árukapcsoltan érkezik. Vagyis, hogyha megkérjük a szüleinket valamilyen segítségre, akkor ők hozzá fogják tenni a véleményüket is, meg néhány kéretlen jó tanácsukat, mert ez így van összecsomagolva. Ugyanígy szülőként is, noha mondom, a szavak szintjén mondjuk, hogy hát már olyan jó lenne, hogyha saját lábadra állnál, költözzel, stb. Azért azt mondjuk, hogy ó, gyerekek, hát itt mindig van számotokra hely, mindig nyitva az ajtónk, meg miért költenél albérletre, édes kicsikém, amikor itt van, hát itt van a sok szoba, ahol elférsz, meg ahol négy embernek jut étel, ott jut az ötödiknek is, vagy úgy is bekapcsolom a mosógépet, hát akkor a te büdös zokniaid is el fognak férni a kedvenc fehér selyem blúzom mellett. Tehát, hogy általában ez az ambivalencia, ez megjelenik az üzenetekben is. Egyik kezünkkel toljuk a másikat, kívánjuk az önállóságot, a másik kezünkkel meg kötjük is. Szóval, hogy ez egy nagyon nehéz életfeladat, amit általában a két nemzedék egy bő évtized alatt tud meglépni. Akkor szerencsés, ha ennek a meglépése elkezdődik valamikor a leszármazó nemzedék kamaszkorában, és betetőződik valamikor a fiatal felnőttkor, vagyis a 20-as életéveknek a közepén.
15 és 25 év között.
Igen, tehát, hogy ez egy nagyon hosszú életfeladat, és lépésenként lehet végrehajtani, ha nagyon hirtelen akarjuk, akár korán, akár egy megkésett fejlődés nyomán egy későbbi életszakaszban, az nagyon fájdalmas lesz mindenki számára. Szóval, hogy azt hiszem, ez mindenktől rugalmasságot kíván meg, meg mindannyiunktól azt, hogy elsősorban a saját portánk előtt söpörjünk. Ha a szüleinktől nagyobb önállóságot, nagyobb mozgásteret szeretnénk, akkor vegyünk erőt magunkon, és ne kérjünk tőlük segítséget.
De az miért baj, hogy megkérem mondjuk édesapámat, hogy segítsen fölfúrni a szekrényt?
Azaz,
az én saját albérletemben mondjuk.
egyáltalán nem baj, csak akkor ne lepődjek meg, hogy ő átjön, hoz néhány tippet is, meg át fog jönni 2 hét múlva is, amikor esetleg nem hívom, hogy megint jöttem esetleg segíteni. Szóval, hogy ne lepődjek meg, hogyha segítséget kérek tőle, akkor ő ezt fel fogja használni a kapcsolatban maradás lehetőségéért. Szóval, hogyha a szüleimtől éppen nagyobb távolságot akarok fölvenni, akkor amikor eszembe jut, hogy akár közeledhetnék is hozzájuk, akkor én is állítsam ezt le magamban. Ne adjak neki kulcsot a önálló lakásomhoz, ne hívjam föl őket minden este, tehát, hogy én magam is tegyem meg azokat a lépéseket, ne tőlük kérjek kölcsön, vagy ne tőlük kérjek anyagi támogatást, ne tőlük várjam a segítséget. Abban az időszakban, amikor éppen határozottan távolodni akarok, és tőlük várom, hogy lesztek szívesek elengedni. Ugyanígy szülőként, ha szóval ne lepődjek meg, hogyha kéretlenül segítek a gyermekemnek, akkor előbb-utóbb bele fogok futni egy pofonba. Tavaly előtt járt hozzám egy anya-lánya terápiába, egy édesanya meg a lánya, akik pont ezzel küszködtek. Ott az anyuka a legnagyobb jó szándékkal és szeretettel időről időre megjelent a már külön költözött lányánál, és vitt neki a kertje terményeiből. Ezt előzetes egyeztetés nélkül tette, és természetesen a legnagyobb szeretettel vitt gyümölcsöket, mindenfélét, ami náluk megtermett, hogy a lányának ne kelljen erre költeni. És nagyon nagy fájdalmat okozott mindkettőjükben, hogy a lánya egyszer fogta az éppen megérkezett gyümölcscsomagot, és egy olyan nagyobb lendülettel kidobta a küszöb elé. És ez egy ilyen nagyon fájdalmas esemény volt mindkettejük számára, de eljutott eddig a krízisig az egymásról való leválás gondolata. Szóval azt hiszem, hogy mind a két nemzedéknek ez egy nagyon nehéz életfeladat. Az idősebb nemzedéknek ugyanis, amellett, hogy megszükséges küzdeni azzal, hogy eddig 20 évig, 25 évig én gondoskodtam róla, most már nem lehet, hogy eddig én vezetgettem őt, terelgettem, most már nem lesz módom terelgetni. És az idősebb nemzedék ráadásul, amikor kirepülnek a fiatalok, akkor az egyik leglényegesebb életcéljától elszükséges búcsúznia. Ugye szülőként a napjaink nagy részét azt teszi ki, hogy a gyermekeinket segítjük, támogatjuk, biztatjuk, bátorítjuk, értük megyünk, gondoskodunk róluk, tanakodunk, hogy hogy lesz jó az életük, meg megkeressük azt a pénzt, amiből ők tanulni tudnak, tovább tanulni, megalapozni az életüket, esetleg elindulni az életúton. Amikor ez hirtelen szükséges véget érjen, az egy óriási veszteség szülőként.
Sok házasságkrízisbe is kerül?
Abszolút, sőt, teljesen természetes, ezt a újraközeledés válságának hívjuk, amikor kirepülnek a gyerekek, ott maradunk az üres fészekben, és azt az energiát, időt meg anyagiakat, amit eddig toltunk be a gyerekeinkbe, azt most egymásra szükséges irányítanunk. Ez a legjobban összerakott házasságot is kibillenti az egyensúlyából. Teljesen természetes igény, hogy hú, hát akkor inkább még elmegyek segíteni a gyerekeknek, mint itt maradjak a már kicsit unt házastársammal, mert vele nem annyira van témám, de a gyerekeimnél meg akkor szívesen töltök időt, de ha a gyerekeim is elzavarnak, az egy nagyon keserű tapasztalat lesz. Ugyanígy gyerekként nagyon-nagyon ambivalens, hogy annyira szeretnék önálló döntéseket hozni, de hát annyira jó lenne, ha valaki ebben támogatna, meg valakihez fordulhatnék, amikor adott esetben mégse sikerül ezt a döntést meghozni, vagy amikor nem áll rendelkezésre valami, ami így éppen előttem áll. Ráadásul mindezt, tehát ezt a leválás krízisét megnehezíti az az életmód, amit kialakítottunk. A magam nemzedéke hitette el az éppen aktív ifjú nemzedékkel veletek, hogy ahhoz, hogy önálló életetek legyen, ahhoz minden kell. Ahhoz, hogy saját lábra állhassatok, ahhoz kell a diploma, de egy diploma nem elég, két diploma kell, kell a szakvizsga, mert hát anélkül ma már semmire nem lehet jutni, kell lakás, mert hát lakás nélkül hogyan is állhatnátok önálló lábra, de hát lakásban manapság csak a nagyon szegények laknak, ház kell, szép helyen kell a ház, és nagy ház. Na most gyereket csak akkor tudtok vállalni, ha autó van, de egy autóval nem lehet boldogulni, két autó is kell. Na most ahhoz, hogy otthonról éppen leváló fiatalként házunk legyen, meg két autónk, meg szakvizsgánk, meg karrierünk, meg élettapasztalatunk, hát ez jól fizetett közalkalmazottként esetenként néhány évbe is beletelhet, mire mindezt összeszedjük. Addig pedig rá vagyunk utalva a szüleinkre. Vagyis kialakítottunk egy olyan hiedelemrendszert, ami gyakorlatilag fönntartja a nemzedékek egymásra utaltságát, és nagyon nehéz kilépni belőle. Kezdhetjük ezen hiedelmeink felülvizsgálatával is. Vajon tényleg csak akkor lehet önálló életem, ha már minden a rendelkezésemre áll? Az ifjú nemzedéknek pedig ehhez elszükséges búcsúznia szülei életszínvonalától. A ma aktív ifjú nemzedék nagyon nehezen vállalja azt, hogy lemondani arról, ami a szüleinknek egy egész élet hozadéka, az a kényelem, az az anyagi biztonság, az a autó, lakás, utazási lehetőség. Nagyon nehezen fizeti meg az ifjú nemzedék azt az árat, hogy az önállóságom és autonómiám abba kerül, hogy igen, pár évig albérletbe fogok lakni, pár évig nem fogok tudni úgy utazni, mint a szüleim, nem áll rendelkezésre egy automata váltós klímával és minden kényelemmel felszerelt bőrkárpitos limuzin, hanem esetleg biciklivel fogok a munkába járni, vagy BKK bérlettel, mert ahhoz, hogy mindazt megszerezzem, a szüleimnek is egy egész életmunkája kellett, és nekem is kelleni fog néhány év vagy évtized kemény erőfeszítése, mire majd aztán az én gyerekeim akarnak beleülni a kézbe.
Mennyiben lehet egy ennyire erős érzelmi kapcsolatban racionálisan megbeszélni a szülőkkel, hogy most az van, hogy anya, apa, le kéne válnom, ehhez hozzunk meg valami szabályrendszert, például nem tudom, nem hívtok fel minden nap, cserébe két hetente itt ebédelek, tehát mennyire lehet ezt racionálisan megközelíteni?
Azt hiszem, hogy ezek nagyon erősen érzelmi húrokat pengetnek, tehát ellenállnak a racionális érvelésnek. Én nem racionálisan állnék hozzá, hanem a pszichológia mindig felértékeli az én üzenetek jelentőségét. Ezt meg szoktuk hallani egymástól, hogyha nem racionális meggyőzéssel, hanem azzal, hogy erre van szükségem. Most ez az életfeladatom. Én most szeretnék önálló döntéseket hozni. Arra van szükségem, hogy valamit ne mondjak el nektek. Vagy figyúzzatok. Nem fogok hazatelefonálni minden nap. Beszéljük meg, hogy ti mennyit igényeltek, és alkudozzunk.
De itt helye van ilyen alkudozásnak?
Az alkudozásnak van, bőven van létjogosultsága, de azt hiszem, hogy itt nem az érzelmi érvek fognak hatni, hanem az, hogy nekem mire van szükségem, mi a gondolatom, és milyen érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. És ez az enyém. Ha tudunk nem egymásról beszélni, nem arról beszélni, hogy te engem korlátozol, hanem arról, hogy nekem önállóságra van szükségem, nekem arra van szükségem, hogy hozzak néhány döntést, amiben igen, öt döntésemből kétszer mellé fogok fogni, meg az öt döntésemben háromszor nem úgy fogok dönteni, ahogy te döntenél, de ahhoz, hogy önálló legyek, most erre van szükségem. Ez egy nagyon ősi paradox. Minden szülő szeretné ugyanis, ha a gyermeke bátor, határozott, magáért kiállni képes, önálló véleménnyel bíró, az élet nehézségeivel és megpróbáltatásaival megküzdő személy legyen, de hallgasson rám. Szóval, hogy ez egy örök ambivalencia, amit nagyon, szóval nagyon fájdalmas, amikor ez így nyíltá válik, hogy nem fog hallgatni rám, mert ahhoz, hogy önálló, felelős, autonóm, a megpróbáltatásokkal és életfeladatokkal szembenézni képes legyen, ennek az is része bizony, hogy nem rám hallgatva fog megküzdeni, nem az én megoldásaimat fogja használni, nem feltétlen az én életstílusomat és értékeimet viszi tovább, hanem egy sajátot. És bízhatok ebben, hogy amit átadtam neki, érték, minta, hiteles minta, azt ő viszi tovább. De nem csak azt fogja továbbvinni, hanem máshonnan szerzett értékeket is, máshonnan szerzett mintákat is, mert így lesz ő egy önálló személy, nem pedig az én klónom, vagy kicsi másolatom, mert én gyermeket nemzettem, nem pedig saját magam valamiféle meghosszabbított részét. Szóval, hogy azt hiszem érezzük, hogy ez egy nagyon indulattelített, nagyon érzelemtelített téma, és tényleg akkor tud könnyen működni, ha szánunk magunknak egy évtizedet erre az eltávolodásra, a leválásra és az új életmód kialakítására.
25-30-40 felett mennyire érdemes leadni az igényekből a párkeresésben? Hány randit kell adott esetben végig küszködni, hogy teljes lelki nyugalomban utasíthassunk el valakit?
Hú, érzem a kérdés erejét. Leadni az igényekből azt hiszem nem érdemes, de saját rugalmasságunkat megnövelni, azt érdemes. Saját érdeklődésünket felcsiholni, azt feltétlenül érdemes. Ha egy randi szenvedés, akkor nem nagyon lesz motiváció arra, hogy legyen következő randi, de... ha az érdeklődésem erősebb tud lenni, mint az elutasításom, a kíváncsiságom erősebb tud lenni, mint az, hogy fú, na hát, ezen az alakon kockás ing van, vagy nem pont olyan homokóra alakja van, mint a kortárs szépségideálnak, de tudok iránta érdeklődni, hogy milyen élet jutott neki, hogy az a mondat, ami nekem elsőre szokatlan, annak mi a története, azt ő mire mondta, mi alapján? Akkor azt hiszem, hogy lesz érdemes újra találkozni. Az érdeklődés visz közel. Ha valaki elsőre nem rajongásom tárgya, de tudok iránta érdeklődni, akkor magamnak is, neki is, meg a esetleges kapcsolatunknak is adtam egy esélyt. Ha azt érzem, hogy minden idegszálam tiltakozik az ellen, hogy vele újra találkozzak, akkor nem érdemes. Ha így megyek el a következő randira, hogy na nézzük, ez a randi hogyan lesz pocsék, akkor tényleg pocsék lesz. Ha azt keresem a másikban, hogy mi választ el tőle, akkor meg fogom találni. A mesterem, néhai Rátai Csaba, Isten nyugosztalja, gyakran fölhívta a figyelmemet arra, hogy Dániel, azt találod meg, amit keresel. Azt látod meg, amit feltételezel. Az, hogy azt lássa meg a másikban, hogy ő hogyan érdekes ember, hogy hogyan lehetnek közös pontjaink, ahhoz a kíváncsiságomra és az érdeklődésemre lesz szükség, amivel keresem, hogy na hát lehet, hogy vannak érdekes pontjaink, keressük meg őket, hogy vannak közös pontjaink, keressük meg őket. Ez az érdeklődés fog közel vinni egymáshoz. Az ítélkezés, a logikai következtetés, hogy na hát a körme nem olyan, mint ami nekem tetszik, akkor ő bizonyosan egy slendrián is, bizonyosan egy későnkelő, és bizonyosan egy léha, ez nem fog közel vinni hozzá, és ha előre elhatároztam, hogy hát akkor ez semmire nem lesz jó, akkor nem érdemes egymás érzelmi energiáit fogyasztanunk. Annyira felelősek vagyunk ugyanis egy randi társunkért, hogy ne vegyem az ő és a saját érzelmi energiáimat is túlzottan igénybe. Ha zsigerileg taszít, akkor nem érdemes, de ha föl tudom csiholni az érdeklődésemet, és tudok mögé nézni az első látásra kételjeimnek, akkor tettem valamit. Hát, hogy ez érettebb korban könnyebb, vagy ifjabb korban. Azt hiszem, hogy ifjabb korban a rugalmasságunk nagyobb tud lenni, a kíváncsiságunk nagyobb tud lenni, érettebb korban pedig azt hiszem, hogy többször megtapasztaltuk, hogy mi az, ami igazán lényeges egy kapcsolatban, és mi az, amin bőven fölül lehet emelkedni. Hogy mi az, ami egy hosszú távú együttélésben nem fog annyira számítani. Szóval amit nyerünk az életkorral, ott a rugalmasságunk esetleges csökkenésével talán veszítjük is, de a rugalmasságunk bármikor fölcsiholható, az érdeklődésünkön tudunk alakítani, a kíváncsiságunkat pedig mi magunk föl tudjuk kelteni.
Korábbi részekben is sok szó esett erről, továbbá keresztény körökben is hallom, hogy egy kapcsolatban mindent meg lehet oldani, csak kellő nyitottság kell hozzá. Ha ez így igaz, akkor milyen ok lehet arra, hogy egy pár végül a szakítás mellett dönt?
A hivatásom arra tanított meg, hogy a mindiggel és a sohával, a mindennel és a semmivel kezdődő mondatokkal érdemes csínyán bánni. Úgy fogalmaznám át, hogy egy kapcsolatban nagyon-nagyon sok nehézséget, a legmélyebb kríziseket is meg lehet oldani akkor, ha a kapcsolatban mindkét fél szándéka a megoldás felé mutat. Azt hiszem, a legmélyebb érzelmi válságban hozzám forduló párnak is tudok segíteni, ha ők úgy jönnek el, hogy mindkettejük szándéka az, hogy hajlandóak további erőfeszítésre a kapcsolat érdekében. Azt hiszem, a szakítás, a kapcsolat lezárása akkor jön el, amikor valamelyik vagy mindkét fél ezt visszavonja. Amikor azt mondják, és ez tényleg bármi előhívhatja, hogy nem vagyok hajlandó további erőfeszítésekre a kapcsolatunk érdekében. Innentől egyenes út vezet a válláshoz, hiszen a kapcsolat egyik alapvető üzemanyaga az egymás iránti elköteleződés szenved csorbát. Vagyis addig, úgy fogalmaznám át a kérdést, egyben válasszá, hogy addig, amíg a felek úgy döntenek, hogy hajlandóak erőfeszítésekre, addig a legnehezebb nehézségek is megoldhatók, és amikor ezt visszavonják, azt mondják, hogy én már nem, a kapcsolatért nem fogok tenni erőfeszítéseket, akkor ezzel tulajdonképpen döntenek a szakítás, a kapcsolat lezárása mellett. Párterapeutaként azt hiszem, hogy úgy vagyok hiteles, ha azt mondom, hogy a kapcsolat megszakítása egy érvényes válasz a kapcsolati nehézségekre. Csak azt ne higgyük, hogy az egyetlen érvényes válasz. Azt hiszem, hogy a ma aktívan párkereső vagy párkapcsolatban élő nemzedék sajnos azt a mintát kapta az idősebb, így a magam nemzedékétől, hogy a kapcsolat lezárása az egyetlen érvényes lehetőség, hogyha jönnek a kapcsolati nehézségek. Hát én nem tudnék terapeutaként dolgozni, hogyha azt hinném, hogy csak egy út van, csak a szakítás, csak a kapcsolat megszakítása az érvényes lehetőség. Egy érvényes válasz, de csak az egyik, és nagyon sok más út is van a kapcsolati nehézségek orvoslására. Ahhoz azonban szükséges, hogy azt a döntést meghozzuk, hogy hajlandóak vagyunk további erőfeszítésekre a kapcsolat érdekében. Ezt azért hangsúlyozom, hogy a kapcsolat érdekében, mert amikor éppen haragszom a páromra, tele vagyok indulattal, akár megbántottsággal, akkor teljesen természetes, hogy azt mondom, hogy ő érte, na érte, én most nem fogok semmit csinálni. Nem érte teszem, hanem a kapcsolatunkért. És ha a kapcsolatunkra tudok értékként tekinteni, valami olyanért, ami fontos számomra, amiért hajlandó vagyok dolgozni, akkor ez meg fogja alapozni azt, hogy a kapcsolat fenntartása érdekében dolgozzunk, és ez bármikor megtehető a kapcsolat harmadik hetében, harmadik évében, vagy harmadik évtizedében.
Ugyanakkor vannak olyan kapcsolatok is, amelyek talán úgy szoktuk mondani, hogy zátonyra futott, amikor mind a ketten akarják folytatni, beletesznek energiákat, de egész egyszerűen nem megy. Hiába szeretnék megoldani, nekifutnak kétszer, háromszor, négyszer, ötször, és egyszerűen így belefáradnak, nem?
Hát olyan, hogy belefáradnak a megoldás keresésbe, igen, olyat tapasztaltam. Abban nem hiszek, hogyha tényleg mindkét fél őszinte odaszánása, hogy fönn akarja tartani a kapcsolatot, akkor ez ennek ellenére megszakad. Vagy, ahogy te mondtad, zátonyra fut. Olyan jelenséggel találkozunk, ahol a felek elfejlődnek egymás mellől. egy egész élethosszígan fenntartott párkapcsolatban teljesen természetes, hogy változunk mindannyian. Amikor megismerkedünk a 20-as éveinkben, elköteleződünk szintén általában a 20-as éveinkben, vagy annak a végén, és aztán együtt leélünk 3, 4, 5, akár 6 évtizedet, teljesen természetes, hogy közben az egyéni életúton néhány gyökeres fordulaton akár szembenézünk. Változik a szemléletünk, változik a stílusunk, az élettempónk, lehet, hogy hivatást is váltunk közben, változik az érdeklődésünk, új hobbi mellett köteleződünk el, a régit esetleg elhanyagoljuk, változnak a kapcsolataink, és igen, változhatnak az értékeink is. Nem ritka, ugye, hogy az élet középen fordulunk esetleg a korábban elhanyagolt hitünk felé, de az is lehet, hogy esetleg, mivel a hitünk éppen nem ad érvényes válaszokat a életünk nehézségeire, vagy nem találtuk meg benne, esetleg elfordulunk tőle. Szóval, hogy változunk mind a ketten. Ha ezek a változások nagyon ellenkező irányba tartanak, és nem szántunk energiát arra, hogy időközben a kapcsolatunkat újra meg újra meg újra megerősítsük, hogy figyelj, én most egy másik munkába kezdek, vagy elköteleződtem egy más hobbi mellett, velem tartasz é, ez tud-e közössé válni? Ha nem szánunk erre energiát, akkor bizony-bizony ez nagyon megterheli a kapcsolatunkat, és ilyenkor mondjuk, hogy elfejlődtünk egymás mellett. Itt senki nem tett a kapcsolat ellen, mindenkinek a jó szándéka van jelen, senki nem csalta meg a másikat, senki nem áskálódott a másik mellett, egyszerűen más irányba fejlődtünk. Szóval a párkapcsolat az olyan valami, amiért, hogyha egy egész életen át fönt kívánjuk tartani, bizony egy egész életen át dolgozni érdemes. Egymásra figyeléssel, egymás érzelmi és egyéb szükségleteinek a figyelembevételével, alkalmazkodással, elismeréssel, a szeretet kinyilvánításával, a szeretetnyelvek használatával, szóval, hogy folyamatos ápolást igényel, ugyanúgy, ahogy a testünk, a szellemünk, az autónk, vagy a kertünk. Ha nem ápoljuk és gondozzuk, előbb-utóbb zörögni fog, gazos lesz, vagy cserben hagy bennünket. A párkapcsolat ugyanilyen, és hogyha minden jó szándékunk mellett nem ápoltuk, akkor valóban egy idő után úgy kikerül életünk lényeges szempontjai közül.
Mi a teendő, ha az anyagi dolgokról teljesen eltérő módon gondolkodunk a párommal? Ő rendkívül spórolós, én szeretek kicsit többet költeni. Mindketten érettebb korúak vagyunk már. Hogy lehet itt felépíteni egy közös életet?
A hallgatók nem látják, de megjelent az arcomon egy mosoly. Ez annak szól, hogy a házasságomban én vagyok a nagyvonalú, és a feleségem a takarékos. Szóval, hogyha ilyen objektív tényekkel alá akarnánk támasztani, nem biztos, hogy kijönne a matek. Mégis valahogy úgy alakult, hogy a feleségemre került a takarékos, a megfontolt bélyeg, és én vagyok az, aki nagyvonalan szívesen költ olyanokra, amik nem biztos, hogy a mindennapi életünkhöz szükségesek, még akkor is, hogyha utána esetleg mind a ketten örömünket lejjük benne. Hogy egy példát mondjak, én vagyok az, aki esetleg a lehetőségeink korlátaig szívesen költ egy olyan autóra, amivel aztán könnyű lesz utazni, kirándulni, kényelmes lesz hosszú utakat tenni. A feleségem valószínűleg szigorúbb lenne magunkhoz az ilyetén kiadásokban, holott aztán mind a ketten élvezzük ezeket az utazásokat, a kirándulásokat, a erdőbe, hegyre való utakat, tehát mégis én vagyok a nagyvonalú, a költekezős, és ő a takarékos. Hogy ezt hogyan szánom válasznak a kérdező kérdésére, a hasonló szereposztás minden kapcsolatban kiszokott alakulni. A párkapcsolati szereposztásnak az egyik legalapvetőbb elve az egymást kiegészítő szereposztás, ahol olyan pozíciókat töltünk be a kapcsolaton belül, amik különböznek egymástól és kiegészítik egymást. Tulajdonképpen azt hiszem, a kapcsolat vagy a család működéséhez mind a kettőre szükség van. Egy családban kell valaki, aki rendet tart, emlékezteti a többieket, hogy gyerekek, rakjatok rendet, vendégek jönnek, ki kell takarítani, aki esetleg nap mint nap emlékezteti a többieket, hogy pakoljatok el a fotelből, le kell szedni a ruhaszárítót. Ugyanakkor jó, ha van a családban valaki, általában több személy, aki jól érzi magát, aki oldottan el van, akkor is, hogyha éppen néhány edény még ott maradt a konyhapulton, akinek nem létszükség le, hogy a fürdőszobai szaniterek azok mindig makulátlanul, mintha egy katalógusba fényképeznék most éppen. Ugyanez igaz mondjuk a pontosságra, meg a lazaságra, a precizitásra, meg az oldottságra, a hangosságra, meg a csendességre. Minden családban szokott lenni valaki, akire a többiek azt mondják, hogy te olyan sokat beszélsz, holott őt pont a többiek hallgatása teszi lehetővé, hogy ő kitöltse a teret. Ugyanez igaz a rendesre, meg a rendetlenre, a pontosra, meg a nagyvonalúra, és igen, a takarékosra, meg a szívesebben költekezőre is. Ahhoz, hogy saját magunkat ilyetén módon definiáljuk, és megéljük olyannak, amilyenek szeretünk lenni, ha én szívesen vagyok nagyvonalú, és ezt szívesen megélem, akkor ajándék számomra egy társ, aki pedig szigorú betekintetben, aki takarékosabb, és neki meg én vagyok ajándék, mert hozzám képest ő megélheti nap mint nap azt, hogy ő milyen takarékos, hozzám képest is tudja definiálni saját magát takarékosként, tehát tulajdonképpen ajándék leszünk egymás számára, ugyanakkor ezt néha nagyon nehéz megbocsájtani egymásnak.
Melyik a nehezebb? Mert ugye a spórolós azt gondolhatja, hogy gyakorlatilag itt elherdálják a család vagyonát, a másik ember meg azt gondolja, hogy visszafogják, és nem élhet úgy, ahogy szeretne.
Mind a
és lehet egy önmarcangolás is, mert a spórolós meg azt gondolja, hogy hát bakker, én itt visszahúzom a társamat, a herdálós meg, vagy költekezés, bocsánat, hogy meg azt gondolja, hogy hát, hogy akkor lehet, hogy tényleg igaza van, és túl sokat költök, és nem merek örülni annak a dolognak, amit pedig lehet, hogy megérdemelnék.
Mind a kettő máshogy nehéz. Pontosan, ahogy te leírtad. És nagyon nehéz ráadásul megbocsájtani egymásnak a másik féle hozzáállást. Holott tényleg ajándékok tudunk lenni egymás számára. Ehhez eljutni azonban egy nagyon komoly önreflektív munka, hogy ráébredjek arra, hogy a társam hozzáállása hogyan teszi lehetővé azt, hogy én olyan legyek a kapcsolatunkban, amilyen én szeretek lenni. Hogy az, hogy a társam már megint vett valamit, ez lehetővé teszi, hogy én megéljem magam olyan felelősnek és takarékosnak, amilyen én szívesen vagyok, és hogy a társam esetleg rigorózusabb pénzkezelése pedig lehetővé teszi, hogy én noha olykor megszalad nálam a pénztárca, a családunk azért egy pénzügyi egyensúlyban maradjon. Szóval, hogy a leggyakoribb példa, amivel találkozunk, minden kapcsolatban és családban szükség van valakire, aki aggódós, aki a kapcsolat összes érzelmi hullámát jelzi és kihangosítja. Ugyanakkor minden családban és párkapcsolatban jó, ha van valaki, aki higgadt és nyugodt. Kölcsönösen szükségük van egymásra. Az érzelmi megküzdés ugyanis az egyik leghatékonyabb megküzdés az életfeladatokkal, tehát szükség lesz valakire, aki szól, aki jelzi, aki kifejezi a minket érő események összes érzelmi hullámát, ő lesz az aggódós, vagy népies nevén a hisztigépezet. Ugyanakkor fontos, hogy legyen valaki, aki pedig higgadt, akkor is, amikor már mindenki a feje tetején táncol, ő beavatkozik, telefonál, elindul, képes vezetni, képes ölében vinni a másikat, aki éppen az érzelmek és az aggodalma hullámaira felülve nem képes hasonló jelenlétre. Mindkettejükre szükség van, azonban megbocsájtani egymásnak egy indulattelített helyzetben. Mondjuk a gyermekünk késik otthonról. Én nagyon aggódom, rettenetesen, mindenféle fantáziáim vannak, hogy milyen bajba keveredik éppen, és ezt jól ki is fejezem, akkor nagyon fontos, hogy legyen valaki mellettem, aki azt mondja, hogy nyugi, akkor telefonálunk, fölhívjuk a kórházat, a rendőrséget, a barátainkat, a taxisokat, a szomszédokat, hogy nem látták-e a gyereket, szükségem van rá, de megbocsájtani neki, ugye, mert alapból az jönne, hogy hogy tudsz te ilyen nyugodt lenni, te semmire kellő, amikor a gyerekünk nincs itthon, ugyanakkor higgadtként megbocsájtani a másiknak, hogy bébi, hát ne terheld itt még azzal is, hogy hisztizel. Nem elég, hogy a gyerekünket meg kell keresni, még a te őrjöngésedet is csillapítani kell. Szóval, hogy megbocsájtani egymásnak, elnézni a másiknak, hogy őrködsz a közös vagyonunk felett, vagy hogy megveszed azokat a dolgokat, ami aztán örömforrás neked, vagy mindannyiunknak, vagy számunkra, hogy hozzád képest én definiálhatom magam takarékosnak, vagy hozzád képest milyen jó, hogy én lehetek nagyvonalú, és megmarad mégis a családunk működés egy ilyen kiegyensúlyozottságban. Szóval, hogy el lehet ide jutni, de ez azt hiszem, hogy mindannyiunktól komoly erőfeszítést igényel. És hát észlelem, hogy mindamellett, hogy erről beszélek, mégis máig fönnmaradt az a címke rajtam, hogy én vagyok a nagyvonalú, noha 21 éve, vagy most már 22, ismerjük egymást a feleségemmel, és mégis úgy maradt, hogy ő a takarékos, én vagyok a nagyvonalú, holott bőven előfordul, hogy elmegyünk egy nagy bevásárlásra, ahol ő esetleg több dolgot vásárol magának, vagy a közös erkélyre, vagy a közös házunkba, mégis én vagyok a költekezős, és ő a takarékos.
Tehát ez az eltérő dolgot, te nem csak ellentétnek látod, vagy nem ellentétnek látod, hanem akár erőforrásnak is.
Pontosan. A családunknak szüksége van mindkét hozzáállásra. A gyermekeinknek pedig szükségük van mind a két mintára, hogy aztán ki tudjanak alakítani egy sajátot, és ne legyenek tényleg, idézőjelbe értsétek, skótok a maguk életében, meg ne legyenek tényleg ilyen mindent elherdáló felelőtlenek, hanem ki tudjanak alakítani egy felelős hozzáállást, lássanak példát erre is, hogy mire jó az, hogy átgondoljuk a havi költségvetést, és mire jó az, hogy amikor beszabadulunk egy pékségbe, megengedjük magunknak a harmadik túrós batyut is.
Ha kicsit nagyvonalúak vagytok, akkor a szuperköszönet gomb megnyomásával tudtok támogatni bennünket. A spórolósok, akkor viszont a kérdésekkel ne spóroljatok, hanem írjátok bátran a YouTube-on, mint hogy természetesen a hozzászólásokat is várjuk. Legközelebb pedig megint jelentkezik a Válaszkeresők, akkor is hála Istennek Kozma Viszketi Dániellel. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a figyelmet. We'll be right back.